készítse, erősítsed meg szolgáidat, a te titkaidnak a sárfárait, hogy az ige hirdetésével az engedetlen szívünket a szeretet törvénye felé fordítsák, hogy amikor a mi Úrunk újra megjelenik dicsőségben, bizalommal állhassunk előtte, bíránk előtt, aki veled és a Szentlélekkel egy Isten él és uralkodik örökkön örökké. Ez az Úr mondta nekünk annak idején, és hagyta ránk a törvénynek a summáját, amihez oda kell mérjük a magunk lelki ismeretét és egész múlthetünket, így szól. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat. A második hasonlatos ehhez, szeresd vele barátodat, mint magadat. De két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Csendesedjünk el, és ki mérje Isten beszédéhez a maga múlthetét. Urunk, irgalmazz, Krisztus kegyelmez. Ámen. Úgy szerette Isten ezt a világot, és benne minket itt, akik itt vagyunk együtt, hogy egy szület fiát adta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete, teljes élete legyen. Ez a mi örömhírünk is. És így leülve, most már folytassuk a mi Isten tiszteletünket, és Isten dicséretünket, és a 312-es dicséretet, ami az új énekeskönyvben a 390-es. A mi segítségünk és Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése advent harmadik vasárnapján a nagy készülődés idején jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet, aki megteremtett minket magunkat, aki az idők teljességében emberré lett, aki meghalt értünk, de harmadnapra legyőzte a halált azért, hogy nekünk teljes életünk lehessen. Legyen ezért ővé a dicsőség, és miénk az ő áldása. Amen. Barátaim, ma a Péteri levélből olvasok, első Péter levélből olvasom fel Isten beszédét, az első fejezetből. Ezt olvasok ezen a héten, és meg kell valljam őszintén, leragadtam az első fejezetnél, pedig tényleg izgalmas végez a levél. Úgyhogy hallja meg a gyülekezet a advent harmadik vasárnapján Isten igéjét Péter első leveléből, a harmadik verstől a 12. versig. Azt mondom, hogy üljünk le, nem kell állni sokkal. Fontosabb az, hogy belülről figyeljünk, és fogadjuk alázattal és szeretettel Istennek a beszédét. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való föltámadása által, élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van föntartva a számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időkben. Ezen örvendeztek, noha most mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztussal váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ámen. Az Úr áldja meg az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását, és azt, hogy az ő beszéd bennünk elkezdjen növekedni, gyümölcsöt teremni, és ebből a gyümölcsből mi magunk is élni tudjunk, és másoknak is tudjunk belőle életet adni. Maradjunk a helyünkön, és úgy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Először azt kérjük tőled, hogy áradjon át ránk a te jelenlétednek az öröme, a te jelenlétednek a valósága. Hogy hálát tudjunk adni azért, hogy előtted megjelenhettünk, és azért, mert te megérkeztél már hozzánk egyrészt 2000 évvel ezelőtt, másrészt oly sokszor már kinek-kinek az életében. Sőt, hálát adunk azért, mert a Szentlélek által most is megtapasztalhatjuk, hogy itt vagy közöttünk, hogy a te jelenlétedben gyűlhetünk össze, hogy a te jelenlétedben merítkezhetünk alá, merülhetünk el. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, mert oly sokszor megtapasztaltuk már a te munkálkodásodat az életünkben, a te szeretetedet és könyörületedet az életünk sorában. Ugyanakkor megvalljuk előtted azt is, hogy bizony vakok vagyunk a te szeretetedre, süketek sokszor a te szavadra, lusták arra, hogy szolgáljunk a te akaratod szerint ebben a világban. Meg kell valljuk előtted, hogy több bennünk a félelem, pedig nem a szolgaság lelkét kaptuk, hanem a szabadság lelkét kaptuk arra, hogy inkább téged hívjunk segítségül, és mégsem ezt tesszük a saját életünkben. Most mégis azt kérjük tőled, hogy adj nekünk elkötelezettséget, adj nekünk elszánást a te követésedre. Ajándékozz meg azzal, hogy fogadni tudjuk, elfogadni tudjuk, átvenni tudjuk mindazt, amit te adni akarsz nekünk. Könyörgünk a hitért, a bizalomért, hogy el tudjuk fogadni tőled, amit kínálsz nekünk. Kérünk, tölts ki most ránk a te szent lelkedet, tölts ki, szólalj meg közöttünk, és add, hogy a te szavad eljusson nem csak a fülünkig, nem csak az értelmünkig, hanem életünk közepéig, és ott változtassa meg az életünket, hogy tudjunk táplálkozni abból a kegyelemből, abból az üdvösségből, abból a szabadságból, amit tőled kaptunk. Így legyél velünk Advent harmadik vasárnapján. Jézusért kérünk. Amen. Testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. A 304. illetve az új énekeskönyv szerint a 377. dicséretnek énekeljük el a második versét. Istenek igémelynek alapján, hogy a Szent Lelkének a segítségünk hívásával, és a Szent Lelkének a jelenlétében és erejében bízva az ő üzenetét most közöttetek hirdetni akarom Advent harmadik vasárnapján, írva található a már hallott igeszakaszban Péter első levelének az első fejezetében, a 9. versben a következőképpen. Mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Mert elértétek hiteteknek célját, lelketek üdvösségét. Amen. Nos, azért vagyunk együtt, hogy el tudjuk merülni, át tudjuk élni Adventet is, és hát most leginkább karácsonyt. A Péteri levélből hoztam ezeket az igéket, és mielőtt bármit mondanék Adventtel vagy karácsonnyal kapcsolatban erről a mostani ige szakaszról, erről egy kicsit néhány szó Péterről és a leveléről. Ez a levél a 60-as évekbe datálják, vagy a 90-es évekre datálják. Hogyha a levél végét megnézzük, ritkán olvasott levél lesz, azért hagyd tegyem hozzá, akkor azt látjuk, hogy Szilvánusz írta Péter nevében. Tehát valószínűleg Péternek és Pálnak a gondolatai üzenete is megfogalmazódik ebben a levélben. Amit még érdemes róla tudni, az egésznek a hátterében egy nagyon konkrét történelmi, történeti helyzet van, és nagyon meghatározza a levélnek a hangulatát, a Péteri szövegnek, vagy a levél szövegének az üzenetét. A háttér konkrét keresztény üldözés. Tehát az van mögötte, hogy vannak már emberek, valószínűleg így Kis-Ázsiába szól ez a levél, a Kis-Ázsiában élő keresztény közösségeknek szól ez a levél, kicsi közösségeket kell elképzelni, nem lehetek sokkal többen, mint mi, elszoktan éltek, és ezek az emberek már, ezek a közösségek már abban a helyzetben voltak, hogy a hitük miatt érték őket atrocitások. Esetleg verekedés, esetleg bántások. Nem volt ez egy ilyen kiterjesztett történet még, hanem ahol ott éppen, ahol éltek, ott megtörténtek azok a problémák, hogy elkezdték őket üldözni, bántani, megbélyegezni, megverni, és így tovább. Ez a konkrét háttere. Ezért nem tudják eldönteni, hogy 60-as évek, vagy inkább a 90-es években íródott ez a levél, mert a 60-as években, 60-as évek végén a Néró-féle üldözés jelen meg, aminek a vége a Jeruzsálemnek a pusztulása, meg Rómának a felgyújtása, vagy éppen a 90-es éve, amely egy kiterjedt keresztény üldözés is lehetett, akár Kis-Ázsiában is. De a kérdés az az, hogy mi köze van ennek az igének karácsonyhoz? Olvastam ezt a szöveget, olvastam ezt a levelet, és az ige tükrében nekem hirtelen arról kezdett, a karácsonyról kezdett el szólni, mégpedig abban az értelemben, hogy a karácsony lehet a saját, ami személyes üdvösségünknek, mondom a megfelelő kifejezés magyarul, a mi szabadításunknak, a mi megváltásunknak az újravaló átélése. És azért mondom, hogy újravaló átélése, mert az egész keresztény történet arról szól, hogy történt valami nagyon fontos dolog 2000 évvel ezelőtt. És annak lett egy személyes vonatkozása a mi életünkre nézve. Szóval ennek a történetnek, én hadd mondom úgy, hogy ennek az igének, ennek a szövegnek, vagy igének a tükrében azt kell mondjam, hogy karácsony, és most nem föltétlenül, csak december 25-ére gondolok, karácsonynak a lényege, hogy újra átélhetjük azt, hogy velünk történt valami, hogy velünk csinált valamit az Isten, hogy bennünk már megtörtént valamiféle szabadító kegyelem. Ez a nagy titok, ami de jó lenne, hogyha újra át tudnánk élni, és végig tudnánk gondolni. Ennek kapcsán három rövid dologról szeretnék majd szót ejteni, hogy ezt az igét fölfűzni három rövid gondolatra. Az egyik az, hogy a mi külső életünk, sorsunk, annak megvan a maga történelmi helyzete, beleágyazottsága. De ne felejtsük el, hogy az első keresztények is egy nagyon határozott, sajátos történeti helyzetben élték meg az Istennel való találkozást. Tehát van az életünknek egy történeti sorsa. Az életünknek van egy történeti beágyazottsága, egy történeti helyzete. De nem csak ez van, hanem az ige arról is szól, és az egész Péteri levél végigviszi az első pillanattól kezdve maga hullámzásával. Van egy transzcendens vonatkozás, oly sokszor beszéltünk erről, és hadd mondjam másképpen, van egy pneumatikus, az a Szentléleknek a neve, egy pneumatikus vonatkozás. Emlékezzünk Advent első vasárnapjára, azóta mindig előhozzuk a Szentlelket. Nem véletlenül, mert az a cél, az a vágy, hogy a karácsony, a találkozás, a részesülésnek az élménye élmény legyen a számunkra. És a harmadik dolog, amiről röviden szólni fogok, hogy az egyensúlynak, ha kettő egyensúlyban van, ez a történeti, a külső történetünk és a belső történetünk egyensúlyba kerül, akkor ennek meg kell jelennie valamiféle hangzásának, ki kell ábrázolódjon, és erről is lesz egy rövid, egy kicsit szó ejtve itt. Még egyszer olvasom a 9. verset, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Nagyon terhelt szó ez a lélek. És hogyha belegondolunk a keresztény történetbe, vagy keresztény igehirdetésekbe, akkor mindig arról beszéltek az egyházban, szerintem félreérthető módon, hogy mi a lelkünk üdvösségéről szoktunk beszélni. A lelkünk üdvözlőről, ebben már van egy kicsi platonizmus, ebben van egy kicsi görög filozófia, mert platonik szedték szét az emberi személyiséget, lélekre meg testre, és azt mondták, hogy a test az lejjebb van, és a lélek a magasabb. A szó szerint itt psziché szerepel. A pszichés szó. Ami persze, mi is úgy szoktuk, gondolni csak a pszichológusokra, mi is a lélektanra szoktuk összeegyeztetni. De ennek a szónak sokkal gazdagabb a jelentése. Benne van az egész szellemi tevékenységünknek, az öntudatunknak a helye. És hogyha végignézem ennek a szónak a teológiai, vagy filozófiai, vagy esetleg orvosi történetét, akkor megjelenik benne egészen másfajta tartalom, és ezt szeretném most inkább kihangsúlyozni, ez az emberi egzisztencián. Tehát nem a lélekről van szó elsősorban, hanem arról a kifejezésről, amit úgy hívunk, hogy egzisztencia, úgy szoktuk ezt a szót használni oly sokszor mi magunk is, hogy létbizonytalanság, egzisztenciális bizonytalanság, hogyan teremted meg az egzisztenciádat, és akkor ebben elkezdjük érezni, hogy ez az egész történet, amiről itt Péter is akar beszélni ezeknek az embereknek, ez átfogja a történeti helyzetüket is. És itt hagyjál meg egy picit. Nincsenek itt a nagy öregek, Lidi néni, Eszti néni. Ők voltak a háborús generáció. Nyilván az ő életüket még gyerekkorukban is, ha hallgatjuk őket, akkor szépen elmondják, hogyan határozta meg a gyerekkorukat. Azt, hogy mondjuk, amikor itt átment a front, akkor rejtőzni kellett. Ők voltak a háborús generáció. Hogyha kicsit tovább megyünk, azért már vannak közöttünk olyanok, akik megérték az 50-es éveket, amikor a Rákosi korszak volt, és annak a mindenféle nyomorú, a csengőfrászt. Tegnap néztünk meg egy filmet, amit itt is megnéztünk veletek, a Umbrand filmet, az egyik evangélikus lelkésznek a Romániában elszenvedett börtön élményeit, és akkor ott volt egy résztvevő, a kemény családnak egy leszármazottja, akinek meg a gyermekkorában ez köszönt vissza a 80-as évekből, hogy a gyerekkorában hogyan, mennyire bizalmatlanok voltak egymással az emberek, mennyire féltek egymástól. Tehát mindegyikünknek van egy, megvan a magunk sorsa, a magunk generációs élet tapasztalata, a magunk történelmi helyzete. Mondok még néhányat, akik itt ülünk, valamennyien megértük 2001. szeptember 11-et, nem? Erre szokták azt mondani, hogy ez is egy közös generációs élmény, hogy megéltük az arab tavaszt, aminek a következménye volt a migráció, vagy itt van a vírus, vagy itt van a 90-es éveknek a rendszerváltozása. Tehát vannak olyan közös élmények, ami sorsunkat, történelmünket meghatározzák, és azt nem véletlenül mondom el. És persze van egy személyes történetünk, hogy hol értek bennünket a legfontosabb hatások Romániában? Tepsiszentgyörgyön, Budapesten, Tínyén? Hol történtek velünk sikerek és kudarcok, örömök és bánatok? Mi határozza meg a mi személyes fejlődésünket? Csak hogy azt ne felejtsük el, hogy ebben a mi sajátos történetiségünkben látogatott meg ki az Isten valamikor. És ez így történt 2000 évvel ezelőtt. Ha kinyitjuk a Lukács evangéliumát, ő az, aki nagyon szépen belehelyezte egy történelmi helyzetbe a megváltónak az eljöttét. Azzal kezdődik, hogy Augustinus parancsára össze kellett írni az adózás miatt a népet. És elindul egy történet, ahonnak egyik szereplője József és Mária, akik a történet szerint, a történeti sorsuk szerint elindulnak, mert ők is engedelmes polgárok, hogy összeirattassanak. Közben történik velük, hogy meg kell szülni, hogy eljön a szülésnek az ideje. Közben történik meg az, hogy nem fogadják be. Vagy ott vannak a pásztorok, akik a hétköznapi munkájukat végzik, és mi történik? Jönnek az angyalok, őket ott a saját munkájukon látogatja meg az Istennek a történet. És akkor kimondom a leglényegesebb dolgot, hogy amikor azt mondom, hogy történelem, azt mondom, hogy sorsfordító pillanat, hogy Isten története is belehúzódhat a mi életünk történetébe. Nem tudjuk ezt elhinni elsőként, de akkor engedjétek meg, hogy olvassak innen valamit. Azt mondja, arra hivatkozik Péter ezeknek az embereknek, akik Kis-Ázsiában szinte jövevényként élnek, mert egészen más az értékrendjük. És üldözésnek vannak kitéve, és majd az üldözésre igen mondok mindjárt egy pont, egy dolgot. Azt mondja, ezt az üdvösséget kerestik és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétál, most tessenek figyelni, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük lebővelte. Melyik és milyen időről? A dátum. Mi a dátum? Ez egy történelmi dátum. Mi az az időpont, amikor majd eljön az Isten? És milyen, mikor ez az idő alkalmas, az idő miensége? És ha jól belegondolunk, melyik idő alkalmas arra, hogy az Isten meglátogasson bennünket? Alapvetően semmelyik. Sosem vagyunk arra készen, hogy bennünket meglátogasson. És a csoda mégis az, hogy megtörténhet, hogy lehet, hogy nem készült el a Bible, most éppen arról beszélgetünk Mónikával, hogy hogyan osszuk az időt, hogy lesz Bible, vagy nem lesz Bible. De a gyerekek azt mondták, legyen bájli, tehát úgy tanulszok az időt, hogy legyen bájli, vagy nem tudom mi lesz, vagy a nagyszülők csinálják meg, vagy lesz-e káposzta, vagy lesz idő káposztát készíteni. Magyarul, hogy nem tudom, hogy van-e alkalmas idő, az emberi meggondolás szerint nincs alkalmas idő. És mégis, hogyha magunkba nézünk, és a saját sorsunkra, és az életünk történetére, én biztos vagyok benne, hogy azért ültök itt többnyire, mert valahol, valamikor titeket meglátogatott az életetek egy pontján, a több pontján Isten a maga szent lelkével, és meg ott volt az életetekben, munkálkodott. Én váltig mondom, hogy ez a nagy csoda, amit Pál apostol leírt a 2. Korintus 12-ben, hogy elragadtatott a harmadik égi, és olyasmit tapasztalt meg, amit más embernek el sem tud mondani, az velünk is megtörtént, különben nem lennünk itt. A saját életünk történetének egy pontján megtapasztaltuk az Istennek a szabadítását. És ezért mondom, hogy van egy történeti sorsunk, de a történelemben bele tud kapaszkodni, bele tud csúszni az Isten történetre. Na ez a nagy csoda, ez a nagy élmény. ami most is megtörténhet velünk, nem csak karácsonykor is. Ide vonatkozik az a másik része ennek az egész történetnek, amiről én hadd mondom azt, hogy ez inkább a pneumatikus része a mi életünknek, a Szentlélek által átadott része, az a belső történet. Hadd menjünk át a külső történetből, ebbe a belsőbe. Azt mondja Péter ebben a levélben, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való föltámadása által érő reménységre. Újjászületés és föltámadott Jézus. Az első keresztények, a tanítványok, ők még nem a föltámadásnak a generációja. A mi karácsonyunknak az a csodája, hogy az adja a reménységet, hogy a feltámadásnak az erőterében tudjunk a hitünket megélni. Ez egy nagyon, nagyon nagy lehetőség. De ahol kimondom ezeket a szavakat, hogy újjászületés, akkor persze eszembe jut Nikodémus története, akinek Jézus maga mondja, hogy az újjászületés a Szentlélek által történik meg. Engedjétek meg, hogy ez még érthetőbb legyen, hogy még nehezebbé tegyem, és behozza megint a pszichét, meg a pneumát. Mind a két szó itt van a Szentírásban. Hát az embernek az emberi összetevők, az alkotó elemeit, ott van a psziché, de ott van a pneuma is. Ezt így mondja Pál apostol. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lelkét, a lélek által, a Szent Lélek, pneuma, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, itt a pszichét mondja, az emberi lélek, a pszichét, majd tovább megy. Ugyanígy ezt sem ismereti meg senki, mert az Istenben van, csak az Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, ez a psziché, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit az Isten ajándékozott nekünk. A nem lelki ember, a pszichikus ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Miről van szó? Csak azért olvastam föl, mert a psziché mellett, a pszichikusség az micsoda? Az, hogy megkapjuk az Istennek a szent lelkét. Ez a dolognak a nyitja. És amíg tovább viszem ezt a gondolatot, akkor még izgalmasabb lesz, hogy nyugodtan mondhatom azt, hogy valaki megfogalmazta. A keresztény ember, amikor a másik emberhez odahajlik, a keresztény ember, amikor fontos vagy nekem, és én a te lelkeddel elkezdek foglalkozni, mert valamit megtapasztaltam, vagy megértem, akkor nem csak pszichológus, hanem neumatológus, mondta valaki, ugye? Mert nagyon fontos, hogy abban segítsük a másik ember, hogy megtapasztalja és megélje, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Ha ezt át tudjuk élni, ennek a csodája megtörténik, akkor elkezdjük azt érezni, hogy újjászületettek vagyunk, és meg tudjuk élni az Istennek a kegyelmét, a szeretetét, a jelenlétét, a jelenvalóságát itt és most. Az ő szeretetének az erőteit. Az ő kegyelmének a valóságát. Az ő megváltó erejének az összetevét a saját életünknek. Ezt kezdjük el megélni. Na ez az, amikor a szabadításunkra visszatekintünk, 2000 évvel ezelőtt akkor történt valami, ami ma is hat. A mi életünkben is történt valami, amit most újra át tudunk élni, és ebből mi következik? Az, hogy át tudjuk, hogy igaz lesz, amit itt elmond Péter ezeknek a üldözött és nagyon sokat szenvedett embereknek, azt mondja nekik, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és a tisztességre. Megjelenik nekünk Krisztus, és megdicsér. Megjelenik nekünk karácsonyunkkor az Isten valahogy Szentlélek által, és tiszteletét teszi az én életemben. Értitek? Azért mondom, hogy a karácsony annak a lehetőség, hogy valamit újra élhetünk, ami egyszer velünk megtörtént, mint hogyha aktualizálná bennünk az Isten azt, amit át akar nekünk adni. Azzal kezdtem, hogy történeti sors és lelki helyzet, vagy történeti helyzet és lelki helyzet, de a karácsony az egyensúlynak az ünnepe. És ebben az egyensúlyban meg tudjuk tapasztalni, hogy a karácsony az nem szalad el tőlünk, hanem ezt a nagyon erős pillanatot, amit a történeti sorsunk és a belső lelki fejlődésünk elhoz, az nem szalad el. Az ott helyben egy nagyon koncentrált, nagyon mélyen megtapasztalható örömmé válik. Hogy ez mennyire így van, azt szerintem ember elmondani nem tudja, csak írók és költők.
Nézd ki, János Karácsonyi gondolatok része. Egész létünk a szeretet isteni fogalmaságnak a drámája. Ennek a drámának rámint egy centrumában a megtestesülés titka, az isteni áthatatlanság makulátlan tiszta jegyébe. Így a teremtő lemondás jegyében a karácsony egyszerre az egész teremtés elfogadásának és szeretetben való fölülmúlásának az ünnepe. Isten szeretete és szabadsága a valóságos helye, mindig univerzitása. Ezért, hogy jó hírével mindent bevilágít, hogy tényben és időben minden, ami szép és igaz, tudva, nem tudva felé mutat, méltán merik a világosságot belőle. De mint a szívünkben lakó isteni szikra, tiszta szeretet, a megtestesült Isten is csak szinte észrevétlenül léphetett közénk. Igaz, kicsin, mérhetetlenül kicsinül kicsi fényez, de reális. Ugyanaz a szelítség, mely engedelmességre bírta a teremtett univerzumot, és gyengétségének erejével a keresztelésén túl megvészte a világot. A karácsonyi bölcsőben a kisgyerek ártatlanságával fekszik ez az ártatlan Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja nyugton szívünket. Békéje örök kísértője minden békétlenségnek, szelítsége minden háborúságnak. A karácsonyi ünnep külsősége mit sem érte tiszta, ártatlan és egyetemes szeretet nélkül. Vajon valami is meg fogja teremteni valódi gyümölcseit közöttünk? Tudjuk a karácsony szeretetünkre. Az ajándékozás gesztusának is ez az értelme. Önmagunknak egy részét ajándékozzuk, adjuk oda másoknak. De ez a jelképes gesztus akkor valódi, ha nem marad puszta jelkép. Azaz, ha minél teljesebb az odaadásunk, s a teljes emberségünk, minden jelképességünk minél tudatosabban vesz részt benne. Csak így kerülhetjük el a csodálatosan harmonikus ünnep nem egyszer zavaró kísérőjét. Azt, hogy a három nap pillanatra se váljék terhessé, vagy akár unalmassá. Mert a szórakozás természete, hogy kiapad. Egyedül a szeretet találékonysága kifoghatatlan. A karácsony úgy érkezik meg minden esztendőben, mint maga a decemberi hónap havával és téli gondjaival költészetével. Akár a telep, mintha az ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a csillag kiállására, hogy a nagy égi mechanizmus engedelmesen évről évre meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep nem csak ránk köszönt. Az ünnepet ki is kell érdemelnünk. Annak, akinek az ünnepet már csak az időkort körfordása hozza meg, annak számára lassan kikül a karácsony melege, kiülő jelentése, még végül kínos teherré válik. Az ember kivételes lény. Pillanatról pillanatra rászabott életét, azt, amitől percre se tud megszabadulni kell, pillanatról pillanatra kiérdemelnie, megtalálnia. Életünket terhes és fölemelő ellentmondásának egyik legszebb diadala értékmérője a valóban megtalált ünnep. Azt jelenti, hogy a gépieset, a közeléset, a mindenki rászabottat sikerül szabadságra, értelemű szépségű emelnünk. A valódi ünnep az idő és az örökség érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de enélkül a pillanat végül puszta körfordásba merül vissza naptárunk.
Átéljük az üdvösséget újra. Ezt a találkozást, ami valamikor az életetek folyamán megtörtént, akkor nem lesz körfordás. Akkor az ünnep az egy nagyon emlékezetes pillanat terhűség. És higgyétek el, hogy akkor nem fogjátok érezni, hogy ez megtörtént, hogyha ugyanaz megtörténik, aminek a levélnek az elején. Péter sokat szenvedett közösségnek, ő maga is sokat szenvedett, azzal kezdett a levelet, áldottan Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket élő jelenségre. Ez a hálaadásnak a szava. Az egyensúly az akkor lesz megtapasztalhatóvá. Az egyensúlynak az igazi gesztusa az, hogy hálát tudok adni. Van a szóbeli, a hangbeli, a hangzásbeli gesztus, hogy így fejezzem ki magam, és ennek vannak a imádkozási gesztusai is, amikor letérdelek és imádkozom. Vagy amikor a szeretetnek a kifejezését, a megbocsátásnak, az irgalomnak, a szolgálatnak, az alapjait viszem el másoknak. Hálát adok. Aki hálát ad, az gazdag ember, mert van miért hálát adni. Aki áldja az Istent, akár a hétköznapi robot ellenére, vagy éppen a kellemetlen rossz hírek ellenére tudja áldani az Istent, az gazdag ember. Aki gazdag ember, az nyilván adni fog tudni a másiknak. És hogyha ez így van, hogyha megéltem újra, ha visszaidézem, ha engedem, hogy azt, amit én megkaptam, mert itt erről van szó, hogy hitetek célját, lelketek üdvösségét, egzisztenciámnak, hogy az egzisztenciámat az Isten megszabadította egyszer, az én személyes történetem, és ezt most újra tudom élni, át tudom élni, vissza tudok rá emlékezni, sőt, az Isten aktualizálja ezt, akkor higgyétek el, a külső történetem, a külső egzisztenciám, a történelmi helyzetem, amiben éppen vagyok, a sorsom, a maga nehézségeivel és kihívásaival, meg a belső örömöm valahogy összetalálkozik, ezt hívják egészségnek egyébként. Ezt hívják egészség. Én azt kívánom nektek, hogy ez megtörténik, és ehhez kell, amit elkezdtünk az első adventi vasárnap, ehhez kell az Isten jelenléte, a Szentlélek, hogy átáradjon rátok ránk, és meg tudjuk tapasztalni újra, ami már egyszer biztos, hogy megtapasztaltunk az életben. Szóval én úgy kívánok nektek áldott készülődést, hogy készítsétek a szíveteket, az életeteket arra, hogy visszaidézzetek azt, ami egyszer a saját életetekben megtörtént, hogy a belső történésben ez a transzcendens, pneumatikus vonatkozás fölértékelődjél, hogy ne csak a psziché legyen, hanem a pneuma is legyen, és jussatok el majd karácsony szenteste odáig, hogy mindenféle küzdelem, robot, fáradtság, készülődés ellenére hálát tudtok adni mindazért, ami volt, és mindazért, ami van. Ez megtörténik. Ez egy olyan csendesség, ez olyan harmónia, egy olyan egyensúly, ami a karácsony karácsonyát teszi meg akkor és akkor ott, az időnek a időpontja és a minősége egyszerre összeér. És tényleg ott lesz az Úr Jézusnak a jelenlét. Én ezt kívánom nektek, és magamnak is természetesen. Amen. Urunk Istenünk, mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Nagy dolog az, hogy mi, akik kicsi keresztény közösségként ebben a nagy világban egybe gyülekezünk, ahol egészen más értékrend uralkodik. Te a felkelő fény magasságából meglátogatsz bennünket, olyan nagyon titokzatos módon. Igen, nem látunk, de mégis hiszünk, és mégis már tudjuk élni a te szeretetedet, és mégis megéltük a saját történetünkben, élettörténetünkben a veled való találkozás kimondhatatlan élményét, és külsőleg is megváltoztott bennünket, nemhogy belsőleg, hogy megváltottad a mi pszichénket, és nekünk adtad a te szent lelkedet, hogy bennünk égjen, hogy meg tudjuk tapasztalni a te jelenlétednek a mélységét, gazdagságát, és hosszúságát, és szélességét, ami a szeretet és az irgalomnak a jele is. Ezért hálát adunk. Hálát adunk azért, mert az életünket mindig a te jelenlétedben élhetjük, de így karácsonyra készülve ez a szeretet, ez a jelenlét, ez az elmerülés még intenzívebbé lehet, és még intenzívebb módon, még koncentráltabban meg tudhatjuk élni, hogy te bennünket szabadságra szabadítottál meg, a vele való közösség teljességére. Add, hogy ez túláradó legyen ebben a karácsonyban, itt a vírus ellenére, annak ellenére, hogy oly sok testvérünk, barátunk, gyülekezeti tagunk nem tud itt lenni velünk, mert vagy beteg, vagy pedig óvnia kell magát a vírustól, hogy annak ellenére, hogy ennyire szétszedte a közösségünket, és ennek a világnak a közösségét a járvány, mégis úgy tudjuk megélni a te jelenlétednek az örömét, rájuk is gondolva, hogy itt érezzük, ide érezzük őket. Urunk Istenünk, így imádkozunk a betegeinkért, van belőlük sajnos. Adj nekik gyógyulást, adj nekik reménységet, adj nekik vigasztalódást. Így imádkozunk a gyászoló barátainkért és testvéreinkért, akik ezekben az időszakokban is még mindig viszik a gyásznak a terhét, a gyásznak a nyomorúságát. kérünk téged, hogy te töltsd be az ő hiányukat, az ő fájdalmukat, a te vigasztaló jelenléteddel. Így imádkozunk azokért a barátainkért, akik keresik ennek a világnak és életnek az értelmét, keresik az igazi karácsonyt, de nem találják. Add, hogy akár általunk, akár az imádságaink által ők is rád eleljenek. Imádkozunk a gyülekezetünkért, önmagunkért, családjainkért és szeretteinkért, hogy mindnyájan rád találjunk, és mindnyájan meg tudjuk élni a te jelenlétednek túláradó valóságát. Jézusért kérünk, hogy így hallgass meg bennünket, adj nekünk hitet és egészséget, hogy hirdeti tudjuk a te szent neved dicsőségét a ránk bízottak között. Amen. Miért elmondjuk az Úrtól tanult imádságot, most csendesedjünk el, és ki kivívja maga könyörgését, fohászkodását, dicséretmondását, és nem utolsó sorban hálaadását az élő Isten elé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Néhány fontos hirdetést hadd mondok el ezzel az alkalmakról.